7 óra 12 perc, 30 éve 1996. január 28-án mutatták be a Pesti Színházban a Dzsungel könyvét, a magyar színház történet egyik legsikeresebb musicaljét. Az előadást eddig több mint 765 ezer néző látta. Szerintem kevesebb, mert sokan megnézték többször is, az egészen biztos. Az előadást eddig ez a leghosszabb ideje tartó rendezés mindenképpen. A zenét Dés László, a szövegeket Geszti Péter, a szövegkönyvet Békés Pál írta, az előadást pedig Hegedűs D. Géza rendezte. Geszti Péter szerint a darab sikerének titka az időtálló mondani való, a humor, valamint az erős érzelmi tartalom. Kecső Richárd beszélgetett vele mindenről.
Hát egy igazi jubileumhoz érkeztünk, mert hogy egy 30 éves darabról van szó, és az 1500. előadása a Dzsungel könyvének, amely egy meghatározott darab az életében, én úgy tudom.
Hogyha visszagondolok rá, hogy amikor ezt megírtuk 1995 során, és 96. januárjában mutatták be, akkor magam sem gondoltam volna azt, hogy ilyen őrületes távlatai lesznek ennek. Én előtte a Repülők Együttessel arattam babérokat, és pont azon gondolkodtam, amikor az utolsó nagy koncertsorozatok lementek, hogy mit is fogok csinálni. Hogy lehet meghaladni majd azt a nagy sikert? És amikor a Dés Laci fölhívott, hogy készül egy darab, és hogy hát mi lenne, ha én lennék a dalszövegírója, akkor megnyugodtam, mert rájöttem, hogy nem ott kell följebb mennem, amit addig csináltam, hanem valami másik műfaj kell megpróbálkozni, és aztán ez az egész processz, ahogy megírtuk ezt a darabot, egy csodálatos művészek közé kerültem, az egy kicsit az én felnővés történetem is volt, és egy picit olyan lett az egész, mint ahogy Mauglival történnek a különböző drámák a darabban, valahogy úgy fogadtak be engem itt Hegedűs D. Géza rendező, Békés Pál író, és László zeneszerző, Radnóti Zsa dramaturg, mint hogy Mauglit fogadja be Bagira, Akela, Balú és a többiek. Tehát én egy csodálatos olyan művészcsapatba kerültem be, ahol én voltam a Benyámin, a kisgyerek, ugyanúgy, mint ahogy Maugli is ugye a darabban. És csodálatosan szép, nagyon mély tudásokat tudtam megszerezni általuk. Kicsit mentoráltak is engem, kicsit úgy segítgettek, és aztán ugye megmaradt egy nagyon szoros kapcsolat a Víg Színházzal, ugye később, jóval később ugye a Pál utcai fiúkat is itt mutatták be, és hát közben az összes alkotóval elmélyült a viszonyom. Nagyon sokat köszönhetek nekik, és nagyon sokat tanultam ebből.
Akkor aztán meg se kell kérdeznem, hogy melyik karakterre tud azonosulni a darabból.
Azonosulni? Ez egy jó kérdés, mert ezen nem is gondolkodtam sokat. Az biztos, hogy érzelmileg, ugye a Balú figurája azért is közel hozzám, mert amikor megírtam az Amíg őriz a szemes című dalt, amiben ugye Balú elmegy meghalni, és elbúcsúzik a tanítványától, a nevelt gyerekétől, a Mauglitól, akkor abban a dalban tulajdonképpen egy kicsit én is búcsút vettem az édesapámtól, aki jóval korábban halt meg, de valahogy úgy hosszú évekig egy ilyen lezáratlan érzelmi gödör volt bennem emiatt. Tehát, hogy hozzám közel áll a Balú karaktere nagyon, és nagyon faninak tartom például Csilta Kesejűt, aki ugye egy temetkezési vállalkozó képében jelenik meg. A maga groteszkségében és abszurditásában képviseli ugye kvázi a halálipara dolgozó iparos embert, és eleve az nagyon szórakoztató ebben a darabban, hogy minden nagyszerű színész, aki állatjelmezbe bújik itt, tulajdonképpen egy emberi karaktert játszik el. Ez a darab egyik nagy titka egyébként, hogy ezért szeretik a gyerekek, mert ők állatokat látnak, de tulajdonképpen a felnőttek, akik ugye eljöhozzák a gyerekeiket, ők igenis látják, hogy ezek nagyon is a mai világban megtalálható archetípusok, alaptípusai az embereknek, és ilyen értelemben sok mindenkivel könnyű azonosulni, és Sirkánnal biztos nem. Tehát az biztos nem én vagyok, ez olyannyira így van, hogy akkor írtuk a dalokat, akkor a Sirkán dalt azt nagyon utáltam, a Dés Laci átküldte, hiszen a darabban a Sirkán az egy ilyen diktatórikus, autokratikus karakterként jelenik meg, és arra beszéli rá a farkasokat, hogy noha együtt nőtt fel velük Maugli, mégis tagadják őt meg, és nyilvánítsák idegenné. És kemény rockszám készült, aminek aztán az lett a cím, hogy száz a kérdés, és nem szerettem az ilyen nyomulós, erőszakos figurákat, sem a politikában, sem másban. Ezért a dalnak megírtam a refrényét elég hamar, de nem tudtam befejezni, mert egyszerűen nem fűlt hozzá fogam. És akkor az történt, hogy már nem tudom, hányadik alkalommal ütötték, verték a fejemet, hogy tessék befejezni, mert most már lejárt a határidő, és tologattam magam előtt. Csak egy nap, mikor összejött az alkotócsapat a Dés Lacinál, bezártak az ottani egyik szobába, és mondták, hogy addig nem jöhetek ki, amíg nem fejeztem be azt a két verszakot, ami hátra van, úgyhogy aztán ott eltöltöttem 6-8 órát, és akkor nagy nehezen. Akkor befejeztem, akkor még ilyen spirálos kockás füzetbe írtam oda a szövegeket egyébként.
Hogy tud ez az előadás 30 év távlatában még mindig sikeres lenni, és még mindig teltházat csinálni a színházban?
Úgyhogy megvannak a mélységei és a magasságai. Egyrészt maga a kategória, most egy kicsit a művészeti részétől eltekintünk, és inkább azt nézzük, hogy egy kulturális produkció hogy tud ilyen hosszú távon létezni. Ez egy családi szórakoztatásra nagyon alkalmas mű, ami egyébként nem veszített a relevanciájából, szerintem sem zeneileg, sem pedig mondani valójában. Sőt, az, hogy ma kiszámít idegennek, az, hogy ki az, akit befogad egy közösség, és ki az, akit nem enged be, vagy kifejezetten kitoloncol, az ma egy sokkal élőbb probléma, mint ahogy akkor volt, mint amikor Békés Pál ezt megírta. Ugye a fél világ arról szól, hogy ki számít a mi kutyánk, vagy farkasunk, vagy falkánk kölkének, ki az, aki egy nemzethez tartozik, és ki az, aki nem. Erről óriási viták vannak, és ebből ugye politikai ügyek vannak, sőt, kampány témák vannak. Na, elindult közben ez. Szóval ez egy dolog. Nagyon élő, nagyon releváns a történet, anélkül nem lenne érdekes a dalok füzére sem. Tudod, ez olyan, egy torta. Ha a tortának nincs egy alaplapja, akkor a krémet hiába rakod rá, az nem torta lesz, hanem puding. Jó, tudjuk, annak a próbálja az evés, de az egy másik kérdés. Amitől nagyon sikeres még a dalab, mint hogy most is talán beszűrődnek a dalok ide, most éppen a Monkey Funky egy része megy, hogy nagyon jó formában voltunk, mikor megírtuk ezeket, nagyon sok humoros, ironikus, vagy abszurd, groteszk jellegű dal is van, amelyek ugyanígy egy-egy akkori társadalom jelenségnek állítottak valamifajta gúnytükröt, és ezek a mai napig is érvényesek maradtak. A harmadrészt nagyon fontos, hogy nem csak a darab, a szövegkönyv és a dalok lettek jók, hanem hogy rögtön olyan nagy formátumú színészek kezdték játszani ezt egy olyan színházban, ami megadta minőségét ennek az egész hosszú távú életnek, mint lehetőség, és az újabb és újabb generációk, akik átveszik, azok szintén nagyon nagyszerű színészek, nem csak hogy ismert színészek, de jó színészek. Ez nagyon fontos ám, mert akármilyen jó dalt írhatsz, hogyha gyenge játszanak el egy darabot, akkor tudod, az kuka. De itt nem ez történik, és a Víg Színház az egy olyan nagyszerű hely, aminek ugye a Kamera Színházában szokták játszani a Dzsungelkönyvét, hogy ott van egy művészeti színvonal, ami ezt egyszerűen garantálta. Nyilván jó a rendezés, nyilván jók a koreográfiák, nagyon sok minden állt össze egyszerre. És van még valami, amit nehéz megfogalmazni, hogy amikor 1995-ben ezt megírtuk, a magyar társadalom egy teljesen más állapotában volt, így benne mi is, szerzők is, egy sokkal bizakodóbb, sokkal optimistább világban éltünk, amelyben nagy távlatokat láttunk magunk előtt, akár művészeti alkotói értelemben is, és ennek az ereje, ennek a bizakodásnak, ennek a jókedvnek a vibe, ahogy ma mondják, vagy a kisugárzása, a lüktetése, az benne van ebben a darabban, ez benne maradt, és szerintem ezért ilyen hosszú életű.
Mi most az 1500. előadás előtt vagyunk, még éppen zajlanak a hangbeállások, még az utolsó simítások az előadáshoz, viszont itt nem csak egy előadás lesz a jubileumi előadás, hanem három kapásból. Mit ad ez a három nap a nézőknek, akik megnézik az előadást? Mit ad ez nektek?
Hát nem különleges élmény, mert mi eleve azt szeretük volna nyilván annak idején, ezt itt mutassák be, ezt a darabot, és aztán tulajdonképpen Marton László egykori színház igazgató nyugtatgatott minket a bemutató estén 96. január végén, hogy nyugodjatok meg, srácok, higgyetek el, hogy itt a Pestiben ennek nagyon jó helye lesz, és hogy soha nem fog lejönni a színpadról ez az előadás. És öregem igaza lett. Ettől független az, hogy most átköltözhet ide a, hát hogy mondjam, csak a nagy szobába, a kis szobából az előadás. Ez nyilván egy nagy levegővétel mindannyiunknak szimbolikusan is, és most, mikor délután belenéztem a próbákba, őrület volt, tehát rögtön azt súgtam oda a sötétbe a Lacinak, mondta, te tiszta Broadway, tehát hogy tudod, amikor sokkal több táncos tolja, miközben soha nem a mennyiség a lényeg, de a hatás eleme az is, hogy milyen térben bomlik ki valami, hányan táncolnak valamit, és ez most olyan, egy nyaralás tulajdonképpen nekünk, tudod, hogy hát rövid nyaralás, mert három napig tart, de nem csodálkoznék azon sem, hogyha a színház később azért erre visszatérne, mert nagyon másfajta élmény ez szerintem, egy kicsit széles vásznúvá teszi ezt az egészet. Tudod, hogy nem mindegy, hogy mobilon nézel egy filmet, vagy pedig nagy vásznon a moziban.
Mennyi ideje lesz még ennek a darabnak? Adhatom én neki mondjuk 30 évet?
Hát adjunk, legyünk optimisták, és adjunk neki 30 évet. Bekerült ez a darab egy olyan státuszba, ahol szerintem például a legnemesebb és legjobb hagyományú magyar gyermek irodalom, illetve zene létezik. Mire gondolok? Ha valakinek gyereke születik, akkor 3-4-5 éves korától 10-valányig, ameddig el nem kezdődik a rettenetes kamaszkor, addig ugye elviszik különböző kulturális programokra. Ahogy engem is, mit tudom én, Kaláka koncert vittek, vagy Halász Judit koncertre vittek. Ezek már nemzeti klasszikusok, és én azt gondolom, hogy a Dzsungelkönyve bekerült ezek közé, nemzeti klasszikusok közé, és hogy ezek soha el nem avuló dolgok. És abban reménykedem, hogy ez így is marad.
A Dzsungelkönyve dalszöveg íróját, Geszti Pétert hallották az elmúlt percekben. Folytatódik az Ausztrál Openen az elődöntő, az első elődöntő, Carlos Alcaraz és Alexander Zverev között. Ugye 6-4-7-6-ra vezet Alcaraz az első két szett után, és a harmadik szett az most éppen 4-4, aztán utána a következő mérkőzésen majd Djokovic, illetve Sinner mérkőzik meg a döntőbe jutásért. Zenével megyünk tovább, közlekedünk, fél 8-kor friss hírek itt a Trend FM.